Kedves testvérek, csendesedjünk el egy pillanatra. Menj, édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, hűségedért, szeretetedért, igazságodért. Áldott légy érte, atyám, hogyha te fiadban, a Krisztusban gyermekeiddé fogadtál, és őrzöl bennünket ebben a világban, és megtartasz bennünket. Kérünk a te drága Szent Szellemedet, hogy küldd most el, Uram, nyisd meg az ige ajtaját, nyisd meg a szívünket. Uram, mint alkalmatlan szolgádat kérlek, hogy tégy alkalmassál, hogy a te drága beszédet hirdessem, és élet és áldás legyen belőle, és erő legyen belőle, és útba igazítás legyen belőle, hisz te tudod, hogy kinek mire van szüksége. Drága atyám, a Krisztusért kérlek, hogy a te drága irgalmaddal, szeretetteddel, igazságoddal látogass bennünket. Amen. Kedves testvérek, ezt a témát kaptam az én drága barátomtól, testvéremtől, a hűséges Isten. Hát mondom, ez nagyon jó téma. Ez annyira jó téma, és szeretek erről beszélni, mert az elmúlt 26 évben valóban csak ezt tapasztaltam, hogy az Isten hűséges. Ugye hűséges a hűségeshez, mondja az Isten igéje, és mi emberek tudunk hűtlenek lenni. Én is. És amikor hűtlen vagyok, akkor az nekem fájni szokott, és ezt jó bevallani. Mert jól értsétek, az elmúlt időszakban azt látom és tapasztalom, hogy bizonyos prédikációk olyanok, mint egy pszichológiai motivációs tanítások. És nekünk nem pszichológiai motivációra van szükségünk, hanem az Isten igéjének a befogadására, hogy az a szívünkbe belehújjon, az Istennek a magja, az Istennek a beszéde, az a szívünkben megfogalva, meggyökerezve gyümölcsöt teremjen, és abból erőt merítve tudjuk az Istent dicsőíteni, magasztalni és szolgálni. Hűséges az Isten. Segítsetek ki. Azt néve, most igen. Két igét nézzünk meg. Az első ige. Tudd meg tehát, hogy a te Istened, az Úr az Isten, álhatatos Istenő, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át is, azok iránt, akik szeretik őt, és megtartják parancsolatait. Kőszikla ő, cselekvése tökéletes, minden útja igazságos, hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyeneső. Én azt gondolom, hogy ez a két igevers, és lehetne többet is a Bibliából keresni és idehozni, de ezzel a két igeverssel szeretném Istennek a hűségét számotokra. Biztos vagyok benne, hogy többen ismeritek ezt az igét, bibliaolvasók vagytok, évek óta hívők vagytok, de gondolom vannak olyanok, akik nemrég tértek meg, és én azt gondolom, hogy van szükségünk van néha azokat az alaptudásokat elővenni és felfrissíteni, ami azt mondjuk, hogy hát már 10 éve, már 15 éve, már 20 éve olvasom és ismerem. Azért, hogy mindig friss legyen az Istennek a beszéde számunkra. Ne élményeket keressünk a gyülekezetben, hanem az Isten igéjének az erejét keressük az gyülekezetben. Hajlamosak vagyunk emocionálisan megélni az Istennel való közösséget, amire szükségünk van. Hát érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Tehát lelkileg is meg kell élni az Istennek a jóságát, szeretetét, hűségét, de az Isten igéje az, ami megtart bennünket. Tehát tudd meg, hogy a te Istened az Úr az Isten. Amikor azt mondja, hogy Úr az Isten, akkor azt jelenti, hogy rajta kívül nincs más. Egyetlen. Nincs megoldás a te személyes életedre, csak az Úristen az egyetlen. És tudd meg, hogy csak ő a megoldás az életedre. az életednek bármilyen területére. Család, egyéni élet, munkahely, üdvösség, családnevelés, apa, anya, kapcsolati rendszerek. Egyedül ő a megoldás az életünkre. Álhatatos Isten. Amikor az Isten megteremti az embert, akkor önmagából adott, az ő képmására, ikonjára teremtett bennünket. És amikor azt mondjuk, hogy álhatatos az Isten, akkor önmagából belénk teremtette az kitartást és az álhatatosságot. Amikor azt mondjuk, hogy hű az Isten, akkor a teremtés által az emberbe beleteremtette a hűséget. Igen, de történt valami. Tudjuk jól, a bűneset. És mindezek az értékek, hogy hűség, álhatatosság, szeretet, kitartás, ezek mind megromlottak az életünkbe. És Isten nélkül, a helyreállítás nélkül, a Krisztusban való helyreállítás nélkül, a Krisztus keresztje nélkül nincs bennünk hűség, nincs bennünk szeretet, nincs bennünk kitartás. És lehet mondani azt, hogy hát igen, hány nem hívő hűséges a munkájában, hűséges a párjához. Igen, csak az Úr Jézus Krisztus eljött erre a földre, és azt mondta a törvényekre, hogy aki csak kívánsággal néz egy másik nemre, az már bűn. Valahogy följebb rakta a mércét a cselekedeteknél, ugye? Vagy amikor azt mondjuk, hogy ha csak a szívünkbe gyűlölünk, akkor már emberölők vagyunk. Ugye, mert feljebb van téve a létsz. Tehát nem a cselekedetek alapján ítél meg bennünket a mindenható Isten, és vizsgál bennünket, hanem a szívünk állapota szerint. A szívünket vizsgálja az Úr. A szívünket nézi meg, amikor a hűségről beszél. A szívünket vizsgálja meg, amikor szeretetről van szó. Az, hogy a szánkkal, tetteinkkel sokszor teszünk valamit, de Isten mögé néz. A motivációt nézi. A szívnek a szándékát és az indulatát nézi. Kőszikla ő. Nagyon szeretem ezt a meghatározást Istenről. Ahogy jöttem, néztem ezeket a gyönyörű, hát nekünk hegyek. Nekünk ezek itt Magyarországon hegyek, mikor kint vagyunk Svájcban, akkor meg nem győzök csodálkozni. Azok hegyek, azok igazi hegyek. Ezek a mi hegyeink, de a mi hegyeink, nem? Hát most, még ha csak 915 méter, akkor is annyi miénk, hát akkor ez az egy van. Na mindegy. Ennyi jutott nekünk. De miénk. Hogy a hegy, vagy mennyi, 1015. Azért köszönöm, eszembe jutott, hogy nem 9000. Hogy mozdíthatatlan, hogy a szívünkben így kell, hogy az Isten megjelenjék, hogy az ő hűsége irántunk, az ő szeretete irántunk, az ő jó akarata irántunk, az mozdíthatatlan. Ő nem inog meg. Mi meginogunk a hűségben is. Legyen az házastársi kapcsolat, baráti kapcsolat, munkahelyen főnöki kapcsolat. Meginoghatunk, mert emberek vagyunk. De Isten nem inog meg. És ő pont azt akarja, hogy az ő gyermekei is ne inogjanak meg ebben a világban, amikor jön az ellenség, és úgy megrázza a gondolatvilágunkat, megrázza a szívünket, amikor jön az életnek vihara, ugye Jézus Krisztus beszél, hogy van, aki homokra építi az életét, van, aki sziklára építi az életét, és mind a kettőnél jön a vihar. Tehát nincs kizárva az, hogy aki az Úr gyermeke, ő neki nem lesz vihar az életébe. Nincs kizárva. Jöhet a vihar, ahogy a mi életünkben is jött a vihar. És azt mondta az orvos, hogy ezt a feleségem erre nem tud bizonyságot tenni, mikor mondta az orvos, hogy hát 5 és 8 hónapja van. És akkor mentünk a másikhoz, és ugyanúgy ő is azt mondta, hogy 5 és 8 hónapja van. És akkor este, mikor lefeküdtem, arról álmodtam, hogy fogom temetni a feleségemet. Jöttek a gondolatok. arról, hova temessük, ha meghal. Ilyen gondolatok jöttek. Mi lesz, ha özvegy leszek? Mi lesz velem, Uram? És itt nem arról van most, hogy hallelujázunk. Itt arról van szó, amikor jön a vihar, az odacsap. Amikor a gonosz támad, az odacsap. Amikor jön a gonosz egy kedves mosollyal, mert otthon feszültség van a családban, és jön a kedves lányzó a munkahelyen mosollyal, vagy jön a kollega kedves mosollyal, és odacsap a házasságnak. És lehetne még sorolni a munkahelyi dolgokat, meg a családi feszültségeket. Akkor az húsba vágó. És akkor azt kellett mondani, hogy Uram, ha nem segítesz, ha nem végzed el bennem, hogy mit akarsz, mi a terved, én összeroppanok. Én nem tudlak téged szolgálni így. És Isten drága kegyelméből adta az ő beszédét, mert milyen Istenünk van? Hűséges. Hűséges Isten, aki beszélő Isten, aki kijelenti az ő akaratát és tervét. Nézzétek meg! Hogy Isten bízik az emberben. És szeretném itt az Isten a bizalomról egy picit úgy definálni, úgy megmagyarázni, hogy számunkra, ahogy én értelmezem az Isten bizalmát az ember felé, hogy amikor mi bízunk Istenben, azért bízunk Istenben, mert tudjuk, hogy ő nála van az, amivel mi nem rendelkezünk. Bízunk benne, hogy ő tőle jön a segítség, az áldás, a megoldás az életünkre, az üdvösségünkre, az élet problémáinkra. Viszont Isten részéről ő nem azért bízik bennünk, mert nálunk van az áldás. Ő nem azért bízik benned, mert ő neki szüksége van, úgymond, rád. És ezért mondom, hogy ez az én fordításom, az én értelmezésem Isten és ember közötti bizalomról, Isten lehetőséget ad az embernek. És azért ez egy nagy különbség. Mi bízunk abban, akinél van az életünk megoldása, ő pedig bízik bennünk, de ez a bennünk való bizodalom, ez nem más, mint lehetőség az embernek. És nézzük meg itt Ábrahámot, aki próbáltam egy kis képet, hogy mégis legyen valami ott fönt. Nézzük meg Ábrahámot, amikor megszólítja őt a mindenható Isten, és azt mondja neki a mindenható Isten, a 1 Mózes 12:1-ben, az Úr ezt mondta Ábrahámnak, menj el a földedről, rokonságot közül, és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked, nagy néppé teszlek, és megáldalak, teszem nevedet, és áldás leszel, megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. 4. vers. Ábrahám elment, ahogy azt az Úr mondta neki. Nézzétek meg, Isten lehetőséget ad Ábrahámnak. Nyitok neked egy utat. Terveztem számodra egy életet. De ki kell jönnöd a családodból. El kell hagynod Úrkaszint városát. El kell hagyni atyáidnak a bálványimádását. Akarok valamit az életedben. És mondja neki, meg foglak áldani. Nagyon fontos, hogy megáld az Isten, mert áldást tervezett az ő gyermekének, az ő elhívottjának. Mindnyájunknak áldást tervezett az Isten. Mert mindig Isten áld bennünket. És nézzétek, mi volt itt a üzenete ennek a gondolatnak. Ábrahám elment, ahogy azt az Úr mondta neki. Neked is ad az Isten ígéreteket, a személyedre nézve, családodra nézve, szolgálatodra nézve. És itt az a kérdés, hogy úgy teszünk-e, mint Ábrahám? Azt tesszük, amit az Isten mond nekünk, amivel az Isten megbíz bennünket? Vagy kergetjük a saját vágyainkat? Hát abba én már többször csalódtam, őszintén vagyok, mint lelkész a pár év alatt. Uram, ilyen gyülekezet lesz, ennyien lesznek, tudom, Uram, megvallom, hiszem, ez a te terved. És ez jó dolog, mert a szívemből jött. És akkor mondta az Úr, hogy fiam, várj egy picit, várj egy picit. Van nekem tervem, abba állj bele. És most Miskolcon vagyunk már 8 éve, és képzeljétek el, hogy a 8 év alatt nagyon sok embernek hirdettük az evangéliumot. Nagyon sok ember jött hozzánk, új gyülekezet volt Miskolcon, kerestek bennünket. Van élelmiszerprogramunk, ruhaprogramunk, mindig szolgálunk feléjük. Rengeteg embernek mondtuk az Isten igéjét. És volt, amikor 5-en ültünk az Isten tiszteleten vasárnap. És 5 embernek kellett prédikálnom. És ez ment az első évbe. Uram, hát ez az első évbe, hát most kezdtük, hát Uram, tudom, mindennek rendelt ideje van, az áttörés. 2. év, 3. év, 4. év, 5-en, 6-an, 10-en. Már amikor 20-an voltunk, Uram, telt ház van. Mosolygunk rajta, de képzeljétek el ezt megélni hétről hétre. És most 8 éve vagyunk, és most se vagyunk többen. De ezek megtértek, és jönnek. Az, hogy Sajókazán az Isten adott egy drága kegyelmet, hogy oda elmentünk, és ott egy 1200 fős roma telep van, és ott megtérnek az emberek, és a gyerektáborunk van, 80-100 gyerekünk van, és jönnek, és csodálatosak a gyerekek, és élvezzük a velük való kapcsolatot, és ez vigasztal bennünket. De amikor vasárnap Miskolcra készülök, kinyitom a szép nagy imatermünket, és azt mondta az Isten, légy hű. 8 év után is légy hű, imádkozz. Eljön az áttörés. Mert Isten hű, és mit vár el az ő szolgáitól? Hogy mi is hűek legyünk. Az ő beszédét cselekedjük meg, kedves testvérem. És nem tudom, hogy te miért imádkozol évek óta, de hagyj bátorítsalak. Légy hű. Isten meg fogja áldani a hűségedet a szolgálatodban, a munkádban, még ha van benne nehézség, feszültség, esetleg kudarc is lehet benne. Nincs abban semmi probléma, a kudarc van. Tévút, mellékút. Ábrahámnak is volt egy egyiptomja, ugye? Volt neki is egyiptomja. Aztán visszament oda, ahol hallott az Istennek a szavát, ahol oszlopot állított. Hát nekünk meg ott van a Golgotai kereszt, amikor eltévedünk. Uram, hát eltévedtem. Jövök vissza hozzád. Menjünk tovább. Ugye Ádám és Évánál, ezt azért hozom ide ezt a példát, hogy kedves testvérek, nagyon jól ismerjük a teremtést, és kíváncsi lennék, hogy mi jut eszetekbe, amikor a teremtésről van szó. Tessék? Isten a szavává teremtett, minden, ami teremtett, jó. Milyen megbízást ad a, vagy hogyan fogalmaznánk meg a Ádámnak és Évának tettő? Őrizés, igen. Gondozza, igen. És tudjátok, mi az érdekes? Hogy azt mondja az Isten igéje, amikor megteremti Ádámot és Évát, hogy alkossunk embert a mi képmásunkra, megteremtette őt, és akkor megbízza őket, és azt mondja az 1 Mózes 1:27-ben, megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtett őket, Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten, szaropodjatok, sokakodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet, uralkodjatok tenger harain és az ég madarain. Általában az embereknek az jut az eszébe a teremtésnél Ádámnak, Éváról, hogy parancsot adott az Úr Ádámnak és Évának. Nem parancsolt nekik, hanem mondta nekik. És az eredeti, tehát a Septuagintában itten a pisztis szó van, a hit. A hit, ami azt is, az a szó van itt leírva, hogy egy pillanat, az van leírva, hogy nem parancsol, hanem mondja. És különbség van, hogy Isten mond valamit, megáldja őket, és azért áldja meg, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és akkor parancsol az Úr, amikor azt mondja, hogy minden fáról ehettek, de a jó és a rossz tudásak fájáról nem ehettek, mert meghaltok. Mikor parancsol az Úr? Amikor védi az életünket. Amikor parancsot ad az Úr számunkra, akkor védeni akarja az életünket. Amikor áld bennünket, akkor megmondja. És nézzétek meg, amikor Isten mond valamit, arra van lehetőségünk megtenni és nem tenni, de amikor parancsol az Isten nekünk valamit, és azt nem tesszük, annak nagyon súlyos következményei vannak. És nekem nagyon tetszett ez a gondolat, amikor olvastam, hogy az Isten parancsol az angyalainak, hogy az Úr Jézus ne üsse meg a lábát a kőben, hogy védi az Úr Jézust az angyalai által, a mindenható, ugye az igében ezt olvassuk, és minket is véd a mindenható Isten az ő angyalai által, parancsol az angyalainak, hogy őrizzenek bennünket, sőt, szolgáljanak nekünk. Zsidókhoz itt levél első részében, hogy szolgáljanak nekünk az angyalok, azoknak, akik az üdvösséget öröklik. Hogy a Ádám és Évának a legfőbb problémája az volt, hogy nem engedelmeskedtek az Istennek a parancsára. És Jézus milyen parancsot ad nekünk? Szeresd az Urat, a te Istenedet, ugye? Az az első, és szeresd a fele barátodat, mint magadat. És van még egy fő parancsolat, menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden népet megkeresztelőnek az Atyának, a Fiúnak a nevében. És itt nem kérésről van szó, itt nem arról van szó, hogy az Isten mondja, hogy ezt tegyétek, hanem parancsolja. És én azt gondolom, hogy hát akik voltak katonák a régi időben, én voltam katona, hát tudom, mit jelentett a parancsot átlépni. Hát fogda, büntetés. És tudjátok, hogy ha Isten parancsol számodra valamit, nem mondja, parancsolja, hogy tedd meg, akkor azt meg kell tenni, testvérek, mert ha nem tesszük meg, annak komoly problémái lehetnek. Nézzétek meg a Máté 25-ben, amikor majd odaállunk a mindenható elé, ahol a népeket ítéli az Úr, és utána azt mondja, hogy ítéli az ő gyermekeit, szolgáit is. Mi volt a probléma? Miért ítéli meg azokat, akikre azt mondja, hogy gonosz szolga? Hát börtönben ruhátlan voltam, nem adtatok ruhát. Éhes voltam, nem adtatok ennem. Mi nem töltötték be az Isten szeretet parancsát. És nekünk ez a legfontosabb, hogy az elménkben legyen benne, hogy nekünk az Isten adott parancsot, hogy szeressük az Istent és szeressük egymást. Nagyon fontos a gyülekezetben a szeretet. Ez kapcsolja össze a gyülekezetet, és ez építi a gyülekezet, a szeretet. Nem azért fog az Isten bennünket elítélni, mert nem mentünk el egy Isten tiszteletre, vagy egy bibliaórára, vagy nem végeztünk el egy bibliaiskolát. Nem ezért fog az Isten bennünket elítélni, hanem azért, hogy a ruhátlannak nem adtunk ruhát, a szomjasnak nem adtunk inni, a beteget nem látogattuk meg, a börtönben nem mentünk el. Nem gyakoroltuk a szeretetet embertársaink felé, és a Isten népe felé. Ez az ítéletnek az egyik része. Nézhetjük Noét is. Noénál is az a helyzet, Isten mondja, hogy építsd a bárkát. Isten mondja, hogy menj be a bárkába. És ha megnézzük az igétben, ott azt olvassuk, hogy Noé meg is tett mindent úgy, ahogy az Úr parancsolta neki. És itt is parancsról van szó. Most ha Noé megépíti a bárkát, de az Úr itt mondja, hogy építs meg a bárkát, megépíti a bárkát, de itt parancsol az Úr. Megint különbség van, látjátok? Építs meg a bárkát, és parancsolja, hogy menj be a bárkába. Mit jelent itt a parancs Noénak és családjának? Az életet. Különbség van, mikor az Isten mond valamit, meg akar áldani, azon az úton áldás van, és azt nekem azon járni kell, de különbség van az, amikor parancsol valamit, hogy tedd meg, mert ott az életedet védi. Lehet ez a hitéleted, testéleted, bármi. Ott Isten védeni akar téged, ott menekíteni akar, ott áldani akar, ott valamitől körbe akar téged venni, hogy ne érjen lelkedet, testedet, anyagiakat, veszteség. És az utolsó, nem lehet látni, ő Saul. Nagyon jó ismerjük Sault. Isten bízott benne? Igen. Adott neki lehetőséget. Fölkente királyá. Rá is bízta, hogy menjél és harcolj. És adott neki egy utasítást. Ölj meg mindenkit. Senkit ne hagyj meg. Olvassuk ezt a 1 Sámuel 15-ben ezt a részt, az Amálék ellen. Ölj meg állatot, gyermeket, férfit, mindenkit ölj meg. Amálék mit csinál? Meghagyja a szemének tetsző állatokat, sőt, még a királyt is meghagyja, és ő azt hiszi, hogy ezzel Istennek jót tesz. És hogy mondjam nektek, kedves testvérek, van, amikor a szolgálatunkban Isten mond valamit, és nekünk van egy jobb ötletünk. Hát, uram, én ezt így látom, ez jobb lenne. Én is voltam így, azért mondom. Hát, arról beszélek, ami velem történt. Másról nem tudok beszélni. Hát, uram, én ezt jobbnak látom, ha így csinálom. De hát az Isten előtt ez nem kedves. Mi lett a sorsa? Azt mondta neki az Úr, elvetlek. Vagyis bízz az Úrban, és a saját értelmedre ne támaszkodj. Bízz az Úrban, de a saját értelmedre. És tudjátok, a legtöbb probléma innen indul ki. Nem a szívből, mert ha szívből teszünk valamit az Úrnak, és hibázunk, arra ott van a kegyelem, az írgalom, és minden. De amikor az eszünket használjuk, és kilogikázunk dolgokat, és rossz motivációval a szolgálatban, hát, hogy elsőbségem legyen, hogy fölnőjek, hogy nagyobb legyek, hát azért én azért külön vagyok. Lehet, hogy furcsa ez a beszéd nektek, elnézést kérek tőletek, ha furcsa. Akik logikáznak Isten országába, azok elbuknak. Azokat az Isten leleplezi. Mert ha szívedből csinálsz valamit, Uram, én így gondolom, így szeretném, és szeretetből teszed, és tűz van benned, és tévedtél, hát ott a kegyelem. Kedves testvérek, Saul példája legyen számunkra, ugye az íratott meg az Ószövetség, hogy abból mi tanuljunk. Tanuljunk Saul példájából. Amit mond a mindenható Isten, parancsol számunkra, amit megértünk az igéből, az iget hirdetésből, a szolgálatból, vagy a közös munkából, amit együtt elterveztünk, és Isten áldásával tesszük, azt tegyük, és maradjunk hű ahhoz, és azt tegyük, és a magunk értelmére bizonyos dolgokban ne támaszkodjunk. És ha nem vagyunk magunkban biztosak, akkor van lelki pásztorunk, van vezetői csoport, vigyük oda a gondolatainkat. És mennyivel jobb az, hogyha azt megáldja az a bizonyos vezetői csoport, és azt mondjuk, hogy ez egy jó gondolat, mert az Istentől volt. És ha azt mondják, hogy nem, hát akkor se dől össze a világ. Menjünk tovább. A Bibliának van egy tanítása az Isten gyermekei felé, már pedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Kedves testvérek, számunkra a hűség a legfontosabb, és Isten adott ígéreteket az ő népének, a földre, ad személyes ígéreteket, és itt anyagi dolgokról van szó, hogy hűségesnek kell lenni az anyagi dolgokban is Isten felé. Fontos, hogy Isten két mására teremtünk, és mikor Krisztusban megtérünk, helyreáll a belső emberünk, és akkor valóban lesz bennünk hűség Isten felé, de ezt a hűséget meg kell tartanunk. Ezt a hűséget meg kell ragadnunk, és meg kell maradnunk benne. Mert ezt várja el tőlünk, hogy hűek legyünk, mi Isten sáfárai vagyunk. Sáfárkodunk az evangéliummal, sáfárkodunk az Úrtól kapott anyagi dolgokkal, apák, sáfárok vagytok a családház, a saját otthonotaiba, tehát mindnyájan sáfárok vagyunk. És elsősorban hűséget kér tőlünk az Úr. És mi lesz a mi hűségünknek a jutalma? Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj és osztozz urad örömébe. Kedves testvéreim, az Isten a hűségünket jutalmazza meg, és von bele majd az örökkévaló örömbe. Egyik professzor mondta, amikor most voltam legutóbb, elvégeztem az Emmát a baptistán, és nagyon örültem neki, mert nagyon kedvesek voltak a... Tessék? Nem mondok semmit. Az Úré vagyok. És olyan jó, hogy nem lesz baptista szekció, üdvhadsereg szekció, katolikus szekció, csak hűségesek lesznek ott, már azok kapnak koronát. Ámen. És azok mennek be az Úr örömébe. Mert az Isten ezt várja tőlünk, hogy hűségesek legyünk. Igen. Azt mondta nekem, hogy kedves testvérek, azt tapasztalta hosszú évek szolgálatában, hogy nem azok jutottak előbbre Isten országának az építésébe, akik nagyon intellektuálisan próbálták építeni Isten országát, hanem azok, akik hülyek voltak. És ez nagyon tetszett nekem, ez a mondat. Nem azt mondom, hogy nem kell az ismeret, de kell, mert a hitetek mellé ragasztatok tudományt, ismeretet, kell. De nagyon tetszett, és úgy megfogta a szívemet ez a mondat, hogy azok viszik előbbre Isten országát, akik hűek. Akik hűek tudnak maradni ahhoz a megbizatáshoz, ahhoz az elhíváshoz, amit a mindenható Isten a te életedre, életünkre rábízott. Lehet az a családod, a munkád, lehet, hogy ez a gyülekezetben egy bármilyen szolgálat, de ha abban hű vagy, vagy hűek vagyunk, akkor ígéretünk van a mindenható Istentől, hogy bemegyünk az ő örömébe. Kedves testvérek, az emberi szív, és az enyém sem különbettől, sokszor többet akar az Úrtól. Többet akar, gyorsítani akarja a dolgokat, sietetni akarja a dolgokat. Nagyon tetszett az a gondolat is, hogy mikor érik egy gyümölcs a fán, és minden nap nézed, hogy mikor vehetem már le. De ha zölden veszed le, akkor mi értelme van? Ha meg kell várni, hogy beérjen az a gyümölcs. És sokszor így van, így vagyunk mi is, hogy úgy olyan gyorsan szednénk le gyümölcsöt a megtért emberről. Hát már megtértél, nem? Hát akkor hol az a gyümölcs? 9. Mindjárt szétszedjük. Hát már te megtértél, hogy az Isten minket feszít az idő. Istent nem feszíti az idő. Ő végtelen. Ő örökké való. Neked van egy X időd itt a földön, meg nekem. És ezért szorít bennünket az idő. És ezért akarunk... Attól függ, hogy milyen személyiségek vagyunk, mert van olyan személyiség, emberi típus, aki mint a ló menne előre, és csinálná, és megy. Hát van a másik személyiség, aki mellett elmehet a világ is. Majd, Uram, ha szólsz. Kedvenc történetem. Egy kedves testvérem mondta, hogy mentek Romániába, 20-valahány évvel ezelőtt, akkor még nem lehetett vinni Bibliát, és akkor megbeszéltek, hogy visznek ki Bibliákat. és akkor hát egy csoportot gyűjtenek össze, és akkor mondták, hogy testvérnő, szeretném, hogyha te is elkísérnél benként Romániába, mondta testvérnő, igen, igen, nagyon szívesen megyek veletek, és oda megyek az Úr elé, hogy kell menni. Eltelt egy kis idő, és akkor oda megy a testvérnő a férfi testvérhez, hogy az Úr mondta, hogy most már menjünk, és mondta a testvér, hát a testvér, már rég visszajöttünk. Ha már rég visszajöttünk. Ha valami baj volt a hallókészülékkel. És ez egy megtörtént dolog volt. Tehát nem vagyunk egyforma típusúak, de a hűségben mindjárt egyformák lehetünk, hogy a ránk bízott dolgokkal hűen bánjunk. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. És nem azt a koronát, amit Covidnak hívnak, ez egy kicsit más korona lesz. És itt is a hűség. Hűség az Isten, hű az Isten, és nekünk, tőlünk is ezt várja el, hogy hűek legyünk, kitartóak legyünk. Tudom, hogy sokszor nehéz, testvérek, ezt nem úgy beszélek erről a hűségről, hogy ez csípőből jön. Nem úgy beszélek róla. Tudom, hogy milyen nehéz hűnek lenni a mai fiataloknak. Amikor házasságról van szó, amikor iskolai dolgokról van szó. Nagyon nehéz a házasságban, valamikor nehéz a házasságban hűnek lenni, és külön harcot kell vívni annak a személynek, hogy hű maradjon. Vagy a munkahelyen hűnek maradni, mikor a környezetem mindent csinál, és még büszke rá, de én, mint hívő ember, hű maradjak abban a bizonyos helyzetben, hogy tiszta maradjon a kezem, hű maradjak. Nehéz a gyülekezethez is van, amikor hűnek lenni, amikor feszültségek vannak benne, problémák vannak, hogy nem úgy megy, Vagy történt benne esemény, hogy így néztek rám a gyülekezetbe, így, meg innen is néztek rám, és akkor innen most menni kell, mert így néztek rám. Van ilyen is. És akkor is hűnek lenni, mert nekem mondott valamit az Isten, hogy ide kell mennem. Itt akar látni. És most, ha így néztek rám, hát akkor is ott kell maradnom. Hát majd szólok, hogy ne nézzetek már rám így, hanem mosolyogjatok, mert ez jobban esik nekem. Értitek? Tehát hűnek lenni azokhoz a dolgokhoz, mert Isten ezt fogja megkoronázni a mi életünkben. Istennek vannak ígéretei, amire azt mondja a Zsoltárok 12:7, hogy az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst, melyet földbe vájt formában öntöttek. Vagyis itt arról van szó, hogy hétszer tisztított ezüst, ugye a hetes szám az mindig Istenre szól, tehát az Istennek az ígéretei az tökéletesen tiszták és igazak, olyan, mint a hétszer megtisztított ezüst, ami szintiszta ezüst. És milyen ígéreteket adott nekünk az mindenható? Azt olvassuk a jelenés a 2 Péter 3:10-be, de el fog jönni az Úr napja mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsekben ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások megégnek. Jelenések 21:1. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlik, a tenger nincs többé. Tehát az Istennek ígérete az a földre vonatkozólag, hogy meg fog szűnni. Bum. Elemeire, darabaira, atomjaira fog széthullani. És van az Istennek egy ígérete, hogy egy új földet és egy új eget fog teremteni. És az elsők elmúltak. És ha voltatok, és voltatok biztos tengeren, és néztétek a tengernek a végtelenségét, és erre azt mondja a Biblia, hogy elmúlik, és nem lesz többé. És én mindig rácsodálkozom arra, hogy nem a keresztények hirdetik és mondják már most, hanem a tudósok, hogy a föld elindult egy pusztulás felé. És nem mi mondjuk, hanem a tudósok mondják, hogy egy meteoroid bármikor tönkreheteti ezt a földet, amiben mi vagyunk. Vagyis nézzétek meg, ami van lábunk alatt föld, az nem stabil, az meginokhat. De amiről az én kedvesem beszélt, a belső embered, testvérem. Bárhogy remeg körülötted a föld, bárhogy jön a vihar, a belső embered az megállhat, mert az Úr tartja meg. Mert kősziklán állsz, egy mozdíthatatlan kősziklán állsz. És ez a belső ember, kívánom én is, hogy erősödjön meg bennetek, még inkább, hogyha bármilyen vihar jön, vagy bármi felé közeledik ez a világ, és anyagilag is közeledik a világ egy újabb nehézség felé, egy újabb infláció felé haladunk. Én mindig szoktam mosolyogni egyéni véleményem, amikor mondják, hogy jobb világ lesz. A Bibliában én nem ezt olvasom. Nem tudom, hogy ki milyen Bibliát olvas, de az én Bibliámban, ha olvasom a Jelenések könyvét, ha olvasom az igéket, én abban azt látom, hogy probléma lesz a vízünk, a vízzel, élelmiszerrel, anyagi problémák lesznek, a pénz, mint fizetőeszköz probléma lesz. Valami felé halad ez a világ. És nem a jólét felé fogunk haladni, kedves testvéreim. Azt mondja, hogy az emberiségre is tett ígéretet a mindenható Isten, az pedig a Jelenések 21.3.4. Íme az Isten sátor az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és ő halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem jaj, fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúlnak. A trónon ülő ezt mondja, íme újjá teremtek mindent. Azt mondja mindenható, aki a trónon ül, kedves testvérek, mindent újjá terem, és megint csak azért nem rossz iskolába járni. Almási professzor magyarázta ezt az igerészt, és hát nekem, hát én ott elbőgtem magam, amikor ő magyarázta ezt a igerészt, amikor azt mondja, hogy letöröl minden könnyet. Most is átjárja a szívemet, ahogy mondta, hogy a legbensőségesebb kapcsolat, mikor valaki sír a fájdalmában, a keserűségében, és valaki oda megy, és letörl a könnyét. Ez egy olyan gesztus, ami a teljes elfogadást és az együttérzést fejezi ki. És itt azt mondja az Úr Jézus, hogy letörl a könnyeinket. Kedveseim, amikor sírunk, azt látja a mindenható Isten. És azt mondja, hogy egyszer, amikor odaállunk elé, tiszta lipovőr vagyok, úgy átjárt ez a gondolat, hogy Isten letörli rólunk azokat a könnyeket, amit itt a földön elsírtunk. Ilyen vigasztaló Istenünk van nekünk. Az, hogy újjá teremt meg mindent, hát ez meg egy csodálatos dolog lesz, majd meglátjuk, hogy hogy fogja csinálni az Úr. Erről nem tudok prédikálni. Menjünk tovább. Tett az egyháznak is ígéretet. Az egyháznak tett ígérete így állítja maga elő az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Efézus 5.27. És most azt kérdezem, tegye fel a kezét, hogy ki tartozik az egyházhoz. Mindenki teszi fel a kezét. Amen. Eklézsia, kihívottak közösség. Szentek vagyunk. Fedhetetlenek vagyunk. Csodálatos, amikor meg akarják átkozni Isten népét. Ugye Bálák és Bálám történelmete. És azt mondja, hát nem tudom megátkozni. Hát Izrael sátora, hát nincs benne bűn. Hát gyönyörű. Hát pedig mennyi lázadás volt benne. Mennyi küszködés volt Izrael népében a 40 év alatt. És azt mondja az Isten, de hogy átkoznád meg? Hát ez én népem. Hát gyönyörű. És kedves testvérem, van, amikor én voltam így, nem tudom, hogy csak lehet, hogy én vagyok ilyen, nem tudom, hogy úgy érzem magam, Uram, én szent vagyok. Hát tudom, az ige azt mondja, hogy megszenteltél a véreddel, meg tiszta vagyok, de szent, csodálatos vagyok, bűn nélküli vagyok. A belső ember az. Az ó ember az nem. Az tud vétkezni ebben a testben. És tudunk vétkezni. És ha ezt nem valljuk be, akkor hamissá tesszük az Isten igéjét. Aki azt mondja, hogy nem vétkezik. De igen, de van a belső emberünk, aki Krisztustól született. az igétől született, a Szentlélek által született, az, aki bennünk van és hisz, ami bennünk lakozik, ami bennünk dicsőíti az Istent. Most, amikor énekeltétek a harmadik éneket, hát én bőgtem, hát elsírtam magam azon a keresztes éneken, még nem hallottam, de csodálatos volt. Hát ez egy csodálatos dicséret. Minden kész van, testvérek, tökéletesek vagyunk. Áldott legyen az Isten. És ha sántikálunk, botlunk, esünk, hibázunk, Isten azt mondja, tökéletes vagy, fiam, mert az én egyházamhoz tartozol. És nem azáltal, mert bemerítkeztünk. Azért, mert a szívünkben állt az Isten szeretet a Szentlélek által, Róma 5-5. Mert elpecsételt bennünket a Szentlélek. És Isten záloga a szívünkben van. És hozzá tartozunk. És mikor bemerítkeztünk, akkor ezt a benső bizonyosságot fejezem ki a szellemvilág előtt, és az embervilág előtt, hogy bennem valami megtörtént. Az Úr élettem, megbocsájtotta a bűnömet. Én az Úr egyházához tartozom. Bele merítkeztem a Szentléleknek a drága kegyelmébe, és az övé vagyok. Amen! Mondjuk egy áment rá, mert az övé vagyunk. Halleluja! Az övé vagyunk, és sokszor a világ, meg a környezetünk ezt akarja belénk súlyozni, hogy te vagy keresztény, hát és meg megy a sok minden, hú, sajok azán a romák között, ez katasztrófa. Sokszor nagyon nehéz. Ez a szent, ez jár gyülekezetbe, hát ez előbb átkozódott. És akkor így egymásra kiabálják a bűneiket. És sokszor ez nagyon nehéz elmagyarázni, hogy de akkor is szent vagy, kedvesem. Mert hiszel a Krisztusban, a szívedben van. Na menjünk tovább, kedves testvérek. És most jön az, hogy vannak személyes ígéretek, amit az Isten nekünk személyesen ad. És hagyd kezdjem el ezzel, hogy amit hát most mindenki tudja, hogy örök életet ígért nekünk. Az az ígéret pedig, amely ő maga ígért nekünk, az az örök élet. 2 János 2.25. Kedves testvérek, nekünk örök életünk van. Nekünk úgy kell élni ezen a világon, ebben úgy kell mozognunk a környezetünkben, hogy legyen bennünk ez a benső tudat, hogy örök életünk van. Mi nem halunk meg. Rengeteg temetésem volt az elmúlt másfél évben. Fiatalok, 30, 34, 40, 42, fiatal férfiak és nőket kellett temetni, de sok volt. És a legnehezebb akkor volt, amikor azt mondták, hogy a feleségemnek van 5 vagy 8 hónap, és pár egy hét múlva meg kellett menni temetni egy fiatal asszonyt, aki szintén daganatban halt meg. Ugyanilyenben gyülekezetünkhöz tartozott. És akkor ott álltam, és prédikáltam, és az agyamba megpörgött, hogy a feleségemmel is ez lesz. De hű az Isten. Azt mondta, hogy megtisztítlak. Akarom, tisztulj meg. Akarom, hogy gyógyulj meg. Jót terveztem a te életed felé. Nem romlás, hanem áldást. Igen, atyám, ebbe az áldásba akarunk járni. És bármi jön kívülről, jobbról, balról, fenyeget a halál. Nem tudom, hogy hány embert csapott már meg a halál halálnak a léte, szelleme. Borzalmas. Borzalmas érzés. De örök életünk van. És ez ellen nem tud semmit tenni az ellenség. Mert hogy a mi testvérünk olvasta az Úr Jézus Korintus levélből, az Úr Jézus legyőzte a bűnt és a halál törvényét a mi életünkbe. Nem vagyunk törvény alatt. Az Isten kegyelme alatt vagyunk. Bűnbocsánatot kaptunk, 1 János 1.9, minnyáján ismerjük. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. És a finomítani szoktunk minden bűntől. De itt gonoszságot használ az ige. Legyünk őszinték. Hát amikor gonoszok vagyunk, akkor gonoszok vagyunk. Hát legyünk őszinték. Ne finomítsunk, hát vétkeztem, Uram. Nem, gonosz voltam. Volt a szívembe ez, volt a szívembe az. Az Úrral így kell beszélgetni, ilyen egyszerűen. Ha nem lesznek olyan, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Előfordulhat. Ember vagy. Ó, embered van. Rosszul értelesz egy helyzetet. Félreértesz egy helyzetet, nem jól kezeled azt a helyzetet, és valami gonoszság jön ki. De azt mondja az Isten, ha megvalljuk, ő azt megbocsátja. Menjünk tovább. Nagyon szeretem 2 Péter 1.4. Isteni természet, ezt ígéri nekünk. Drága és hatalmas ígéretet kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Isteni természetűek lehetünk. És hogyan lehetünk isteni természetűek, kedves testvérem? Biztos ismeritek az igét. Minél inkább szemléljük az Úr Jézus Krisztus dicsőségét, annál inkább átformálunk az ő képmására. Amen. Hogy lehetünk? Úgy, hogy szemléljük a Krisztust. És szemléljük a Krisztust a kereszten a bűneinkért. Amen. Halleluja. De föltámadt testvérek. Hoppá, akkor tovább kell szemlélni. Tovább kell szemlélni. Ott ül az Atya Isten jobbján. Királyoknak a királya, uraknak az ura. Hoppá, nekem van egy királyom, akit ha nézem, az uraknak az ura. Nem a föld uralkodik, nem a sátán uralkodik, hanem az én uram uralkodik, az én királyom. És szemléljük csak Jézust, ameddig a keresztre ment. Hogy bánt a szegénnyel, a beteggel, az elesettel, a gyászolóval. Szemléljük csak őt, szemléljük, és ahogy szemléled, akkor így fogsz átformálódni Istennek, Krisztus képmására. Hogy leült a paráznákkal, leült a vámszedőkkel. Ők voltak a megvetettek Jézus korába. Jézus meg odament és leült közéjük. Együnk. Őszintén, be tudnám menni egy hajléktalan közösségbe velük enni és beszélgetni velük? Amikor az üdvhadsereghez kerültem, azt mondta a feleségem, kedvesem, én nem bírom ezt a büdöst. Én nem tudom, hogy lesz. Mondom, imádkozni a kelletet, hogy amikor 80, 100 vagy 100 valahány fő hajléktalan bejön az utcáról, és etetjük vagy prédikálunk neki, hát ott a nem Givenchy szag van. Télen, -10 fok, vagy nyisd ki minden ablakot. De elmondjuk neki, hogy az Úr Jézus, érted is, meghalt a kereszten. Vagy amikor föl kell ruházni egy olyan, akiről a cipő, a ruha lóg, lehet látni, hogy hónapok óta nem volt rajta semmilyen ruha, és levenni róla, és fölöltöztetni. Szemléljük csak Jézust így is, kedves testvéreim, ne úgy csak, hogy halleluja, dicséretben kell, nehogy félreértsetek, kell, mert ebből van az erő. Az Úr előtt való öröm a mi erősségünk. De szemléljük Jézusnak ezt az oldalát is, hogy míg a keresztre ment, hogyan viselkedett, és hogyan volt az emberek között a társadalom, az ő társadalmába. És így leszünk Isten részesei. Menjünk tovább. Isteni gondviselés, ez is. Hát mindegyik nagyon jó, de ez is nagyon jó. Máté 6.31 biztos, hogy nagyon jól ismeritek. Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit tegyünk, vagy mit ígyünk, vagy mit öltsünk magunkra. Ilyesmikért a pogányok törik magukat, a ti mennyi atyátok, akik tudja, hogy szükségetek van mindenre. Van egy nagyon szívemnek egy nagyon kedves ismerőse. És elhatározta a szívébe, hogy elfordul a világtól, odafordul Istenhez, egy új gondolkodás módot épített be az életébe, és kereste a munkáját. És hát talált egy nagyon jó munkahelyet, és akkor fölhívták, hogy de van egy másik, ami még jobb. Egy nagyon-nagyon gazdag emberhez kellett neki menni dolgozni. De az volt a feltétel, hogy 24 órás szolgálatban ott kell lenni, és ilyen housekeeping munkát kell végezni. Tehát ilyen háziasszony munkát kell végezni, de 24 órában. De olyan fizetést adott, amire azt mondta az ismerős, hogy én ezt megteszem, mert ez magyar léptekben ez 5-szörös fizetés minimum. És úgy megszerette ez az illető ezt a kedves ismerősömet, hogy amikor ő elutazott Magyarországról, és több mint 3 hónapig nem volt itthon, ugyanúgy adta neki a fizetést, és nem kellett neki bejárni. Tehát ez millió fölötti fizetésről beszélek. Visszajött 3 hónap után 1 hétre, vagy 2-re, akkor megint be kellett menni neki dolgozni. Utána úgy gondolta ez a milliómos, hogy elmegy Olaszországba, és annyira megszerette ezt a munkatársát, vagy alkalmazottját, hogy egy első osztályon bérelt neki repülőjegyet, oda-vissza, hogy kint is ő szolgálja föl neki a reggelit, meg amit kell, gondoskodjon róla. Letelt a 2 hét, visszajöttek, és kapott egy levelet, hogy köszönjük a munkáját, nem lesz rá szükség. De mivel ilyen jól dolgozott, ezért decemberig kifizetjük magának egy összegben a hálaképpen a fizetést. Ez több mint 8 millió forint. És átutalta. Csoda kategória? Csoda kategória? Hihetetlen, nem? Ilyen munkahely. Be se kell menni. Köszönetként 8 milliót átutalni? Hát ez az Isten. Ne aggódjatok, hogy mit esztek, mit isztok, mibe öltözködjetek. Szívetekbe legyetek hűek az Istenhez. Ne sakkozz, hanem legyél gyermek, és tudjunk letérdepelni, és azt mondjuk, Uram, nem tudom, hogy hogy lesz. Nem tudom, hogy miképpen lesz. De egyet tudok, te hű Isten vagy. Megígérted, hogy kirendeled a mindennapi kenyeret. Ámen. De mondhatnám a saját példámat is, Isten gondviseléséből, hogy amikor az üdvhadsereghez jöttünk, minimál bért kaptunk, és most is nagyon minimális a mi fizetésünk. De a mindenható Isten adott egy gondolatot, hogy tegyem azt, és egy olyan anyagi biztonságot mutatott, amiben azt mondom, hogy körbenézek, és nincs hiányom semmibe. Mert nem a fizetésem a lényeg, hanem az, amit a mindenható Isten ad nekünk, azáltal, amit mutatott nekünk. Isten valóban gondviselő Isten, kedves testvérek. Biztos, hogy ti is tudnátok bizonyságot tenni, ugye? Mondjuk azt, hogy igen. Mondjuk azt, ah, jó hallani, hogy igen. Tudnánk bizonyságot tenni, hogy gondviselő az Isten. Hát van, mikor akadozott az a gondviselés, de azért csak volt gondviselés. Menjünk tovább. Isten velünk, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Ezeket az igéket mi nagyon jól ismerjük, és azért mondtam az elején, hogy néha elő kell venni azokat az alapigéket, és ilyen egyszerű módon kell az életünkbe újra megeleveníteni, beépíteni, mert ez az életünknek az alapja. Erre építjük a hitéletünket az Istennek az ígéreteire. Befejezésül a 33-as Zsoltár, bízz az Úrban és tégy jót, akkor az országban lakhatsz és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fény derít. Légy csendben és várjad az Urat. Zsoltárok 33:3-7. Tegyétek el a szívetekbe ezt az igét. Ha sok minden elhangzott, de úgy szeretném úgy ezt a szívetekre helyezni ezt az igét. Bízz az Úrra, hagyd az Úrra a te utaidat. Ő gondot visel rólad. Ő megadja még a szívednek a kérését is. Nem szigorú Isten, aki azt mondja, hogy már pedig ezt nem kaphatod meg. De ez nem jár neked. Én rácsodálkozom. Én soha nem gondoltam, hogy egyszer lesz egy hatalmas nagy motorom. Soha nem gondoltam. És az Isten megadta egy gyönyörű, szép nagy motort, egy 750-es Hondát. Én soha nem gondoltam. De mindig ott volt bennem, hogy jó lenne egy jó nagy chopper, és menni vele. És megadta az Isten. Nem üdvösség kérdése, nem létfontosság kérdése, de megadja. Mert azt mondja, fiam, ezt akarod? Hát figyelj, meddig tart nekem adni egy ilyent? Sem eddig. Köszönöm, atyám. Ennyi. 1 évig kerestünk ingatlant. Eladtuk az ingatlant, nem találtunk. Mentünk jobbra, balra, szaladgáltunk. Azt mondtam az Úrnak, Uram, Én ezt már nem bírom. Én már beleuntam, hogy állandóan nézem a jófogás, meg az ingatlankomot, mondom, uram, én kikészültem. Teljesen kitöltő az agyamat, hogy mi legyen. Ige, légy csendben és várj az Urat. Elmondtam neki ezt este, másnap reggel nézem a hirdetést. Egy olyan ház volt benne meghirdetve, amit azelőtt, vagy 4 hónappal én már tettem rá árajánlatot, de valaki leelőlegezte. És azt mondta az ingatlanos, ne haragudjon, már le van előlegezve, én nem tudom önnek eladni. És akkor láttam, hogy megvan hirdetve, megint felvettem gyorsan a telefont, valóban eladó az ingatlan újra? Azt mondja, valóban eladó. Nem tudta kifizetni az illető, aki leelőlegezte. És most szabad ez az ingatlan, újra le meg lehet venni. A piaci árnak az 50%-a. De nem úgy, hogy kiköltöztettek belőle, meg nem ilyen. Egyszerűen a piaci ár 50%-áért tudtam megvenni. És mikor ott álltam, a lányommal mentem arra, mondom, nézd meg, lányom, ez jó lett volna nekünk ez a ház, de hát már leelőlegezték. És mondtam, figyelj, én imádkozok. Uram, ha ez a ház nekünk akarod adni, akkor én hiszem, hogy a miénk lesz. És eltett egy kis idő, és most újítjuk föl. Csodálatos, nem? Sajókazán szintén így voltunk. 35 négyzetméterben 70 ember. Hát most gondoljátok el, mint a heringek. Uram, mit csináljunk? Valamit segíts nekünk. És pont ott a romatelep szélén, ugye Sándorék voltatok nálunk, a romatelep szélén az utolsó ház. Oda mentünk a kedves testvéremmel, akivel ott szolgálok. Mondom, figyelj, ez a ház nekünk nagyon jó lenne. Menjünk az Úr elé, imádkozzunk. Megálltunk, imádkoztunk, Uram. Mondtuk a magunként, mindenható Isten mit ad? A miénk. Gyönyörűen felújítva, bebútorozva, tetőcsere, teljes felújítással egy gyönyörű imaházunk lett azon a helyen. Amen! Gyönyörködj az Úrban! Megadja a szíved kéréseit! Gyönyörködj benne, és bízzál benne! És légy hű, mint halálig, és megadja neked az élet koronáját. Isten áldása legyen veletek! Éljetek az Isten által adott ígéretekkel, lehetőségekkel, az Úr veletek. Amen. Amen.